Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Úgy kezdjük, mintha hittanóra következnék, de pillanatilag nem hittanóra lesz a mai napon, hanem mi is a Mariáton műsor folyamába fogunk bekapcsolódni egy beszélgetéssel, de az imádságot nem hagyjuk el. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A Mariáton mai adása, meg a holnap is segítségnyújtás céljából készül, mégpedig, hogy a felvidéki, illetve délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiót segítsük. A világon egyébként 70 Mária Rádió, több mint 70 Mária Rádió működik az öt földrészen. Hát ezek közül igen sok nagyon nagy szegénységben működik, és éppen ezért szorulnak rá, hogy a jobb helyzetben lévő Mária Rádiók segítsék. Ezek közül vagyunk, mi is, és éppen ezért kérjük a kedves hallgatók nagylelkű adományait, mind a felvidéki, mind a délvidéki Mária Rádiók megsegítésére. A tavalyi segítségből tudták elindítani a szlovák nyelvű adást a felvidéken, illetve a délvidéken újabb frekvenciákat megpályázni. Nagyon jó lenne, hogyha tudnánk 9 milliót összegyűjteni számukra, az évi működésük 18 millióba kerül. Úgyhogy van helye a pénznek, és lám, most aztán van alkalom a jó szívűségre, jó cselekedetekre. Aki a magyar telefonszámot óhajtja fölhívni, az adományozó telefonszámot, az a 061-999-44-30-as telefonszámot tárcsázza. Aki felvidéket akarja segíteni, vagy felvidéken akar segíteni, az a 035-7-72-72-72 telefonszámot szíveskedjék tárcsázni. Előre is köszönjünk minden, akár kicsi, akár nagy adományt. Mellettem pedig itt ül beszélgető társam, aki felvidékről való, és úgy hívják, hogy Merva László. Mégpedig honnan is való vagy?
Konkrétan Deákiról származom. Igaz, hogy már nagyon régen, csak nem 40 éve elhagytam a községet, elhagytam szülőfalumat, de szüleimhez visszajártunk, illetve most már csak édesapámhoz rendszeresen, úgyhogy azért még vannak kapcsolatok.
Igen, távolról rokonok is vagyunk. Édesapádat pedig valamikor egészen kicsi gyerekkorában ismertem meg, amikor a frontról vártuk őt haza. Tudsz erről valamit?
Hát sokáig kellett rávárni, az biztos.
Igen, igen, ezt nem emlékszem már, hogy 48 vagy mikor tudott, hogy
48 nyarán, késő igen. Nyarán került haza, elég kalandos úton, de hát igen. Már évek óta erre a napra vártak, amikor visszatérhet, és amikor híre ment, apu szokta mondani a faluban, hogy jön az Arnold, akkor összesereglett az egész fiatalság, kerékpárral gyalog, mindenki szaladt, mert megint egy valaki visszajött hozzánk.
Számomra pedig azért nevezetes ez a dolog, mert kicsi gyerekként nagypapámmal állandóan jártunk ki a nyugati pályaudvarnak a bal oldalához, mert oda futottak be ezek a vagonok, hogy várjuk Arnoldot. És bizony elég sokszor kellett kimenni hiába, míg végül megérkezett, de tőlünk is Budapestről a haza jutása nem volt könnyű dolog, úgyhogy több hetet még nálunk tartózkodott, mire végre eljuthatott a családjához. Na de maga a Deáki az nem akármiféle kis falucska, hanem történelmi nevezetességű hely, a magyar történelem számára is igen sokat mondó hely, Deáki. mert hogy?
Hát nyilván elsősorban a temploma.
Így van.
Szent István által alapítatott, amikor minden tizedik falu kapjon egy templomot politikai jegyében, deákira esett a választás, és bencéseket is adott a templom és a lelkek műveléséhez.
Így van, 1001-ben alapított ott Szent István templomot, és ebből egy pici rész a Szent István kápolna a mai templomban is megvan, ami nem sokkal fiatalabb, mert hiszen, ha jól tudom, 1200 környékén építették azt, ami ma is áll, egy gyönyörűséges román templom. Úgyhogy ez nem akármi. Alapító levele, illetve a főapátság, a pannonhalmi főapátság alapító levelében is ott szerepel deáki neve, mégpedig ilyen néven, hogy Vág, mert hogy a Vág mentén van deáki. 1090-ben Szent László király oklevelében is megemlíti, 1138-ban II. Béla király oklevele már Vág fölötti Salaföld néven mondja. És ennek a kolostornak, bencés kolostornak van egy nagyszerű emléke számunkra, ami nem akármi, mint a Prajkódex,
amelyben van a legrégebbi magyar nyelvemlék, a halotti beszéd.
Így van, pontosan. Hát kérem szépen, ez mutatja, hogy lehetnek a kicsik is erősek, mint a bors, vagyis a deáki ugyan kicsi, de azért mégiscsak igen sokat adott a magyar kultúrának, majd egy későbbiről is fogunk még beszélni. Most találtam meg, 1296-ból maradt fenn az az okirat, ami már úgy nevezi, hogy Monasterium Deáki, vagyis Deák Monostornak nevezi. Aztán nagyon sokan birtokolták ezt a vidéket. Végül II. Mátyás király visszaadta a korábban reformátusok által elfoglalt templomot a katolikusoknak, és azóta ez katolikus templom. De édesapádnak is van ehhez a templomhoz köze.
Hát édesapám több mint 30 éve nyugdíjba vonult, és ezáltal lett lehetősége egy kicsit azzal is foglalkozni, ami nagyon érdekelte, a falu és a templom és az egyház történelme. És mivel a plébánián megőrizték azokat a bencés könyveket, amelyből kutatni lehetett, kialakított egy deáki képet, és ezt vagy 20 éven keresztül mondta is a templomba betévedőknek, akik egyre nagyobb számban és egyre nagyobb csoportokban, egyre sűrűbben is érkeztek oda.
Nagyon sajnálom, hogy amikor mi jártunk ott, ha jól emlékszem, 3 éve zarándoklaton, akkor ő éppen beteg volt, pedig számítottam, hogy nekünk is bemutatja a templomot. A templomot megnéztük, de vele nem találkoztunk. Hát, ezt hozza az élet. Továbbra is a Máriaton adását tetszenek hallani, és akinek van szándéka, telefonálhat, azt is lehet, hogy akinek valami adományozó kedve van, de ugyanakkor az élőadásban is szeretne részt venni, az ezt jelezze a telefonnál, és akkor mi természetesen vele is szóba fogunk állni. Tehát a magyarországi telefonszám 061-999-44-30. A felvidéki telefonszám 035-772-72-72. Akinek eddig van valamiféle kedve, telefonálni szívesen várjuk. Na, a deáki egyébként Galánta környezetében van, és pontosan ezt a nevezetességet szeretnénk kihasználni egy kis zenélésre is, mert hiszen Kodály Zoltán is innen származik, és a galántai táncok az nem akármiféle szerzemény. Azért arról is ejtsünk szót, hogy neked miféle közöd van a Mária Rádióhoz.
Nekem a Mária Rádióhoz.
Igen, mert tudtommal, hogy nagy kirándulás, illetve zarándoklat szervező vagy.
Ó, köszönöm.
Légy szíves erről szólni egy-két szót.
Hát valamikor 11-12 évvel ezelőtt megalakult a Mária út egyesület, abból a célból, hogy Mária kegyhelyeket összekösse. Elsősorban Magyarországon, de a történelmi Magyarországot értve ez alatt. És mikor eljutottak Gyöngyösig, a Mátráig, ahol már 30 éve lakunk, akkor minket is megtaláltak az útkeresők, az útkijelölők, és csatlakoztunk hozzájuk. Azóta szervezzük a Csíksomlyói Pünkösdi zarándoklatot, most 11-szer indultak el. Mi még arra nem jártunk, csak részletekben, úgyhogy bátran tudjuk ajánlani bárkinek, nincsenek még elriasztó élményeink, de nagyon jók a visszajelzések az ideiről is, hisz már túl vannak a határon, már Zilak környékén, Szilágysomlyó Zilak környékén, a Meszesen járnak az elsők, hisz alig 3 hét, és bekövetkezik pünkös, sőt, már
tehát
csak
ez egy
erős 2 hét. Igen, ez egy 40 napos gyalogos zarándoklat, mert úgy gondoljuk, úgy tudjuk, és ezt sok-sok Mária utas nevében mondhatom, hogy az az igazi zarándoklat, amikor van idő, és a test is törődik.
Így van. Van szenvedésre lehetőség, és a szenvedéseket van miért felajánlani bőségesen. Visszatérünk még Deákihoz, mert van egy igen nevezetes szülötte Deákinak, mégpedig Serédi Justinián bíboros herceg prímás. Eredeti neve Szapucsek György, illetve az édesapjának, nem, bocsánat, ő is György, aki 1884. április 23-án született, és 45-ben Esztergomban halt meg, mint esztergomi hercegprímás. Az élet útjára elsősorban a jog a jellemző, ugyanis ezt a családnak a 11 gyermeke közül a 10. gyermekét, miután felfedezték nagy tehetségét, az édesapját rábeszélte a helyi plébános, hogy tanítassa a fiát. Így került aztán a pozsonyi katolikus gimnáziumba, majd szerzetes bátyját Marcelt követte, és belépett a pannonhalmi bencés rendbe. Ott kapta a Justinián nevet. A római bencés pápai Szent Anzelm egyetemen végezte el tanulmányait, és ott specializálódott az egyházi jogra. 1908-ban hazatért Pannonhalmára, pappá szentelték őt, de aztán a barátságba keveredve ott Rómában a későbbi lengyel bíboros primással, aki a 11. Pius pápának a baráti köréhez tartozott, őt is visszahívták, mégpedig a Codex Iuris Canonici előkészítéséhez, vagyis az új egyházi törvénykönyv megalkotásához kérték a munkáját. Egyébként csak érdekességként jegyzem meg, hogy ezzel a lengyel barátjával alapította a kőbányai lengyel templomot, és 1926-ban ott is volt ő is, és lengyel barátja, későbbi bíboros is ennek a fölszentelésén. Ami az egyházi törvénykönyvet illeti, Rómában fáradozott ezen, és ott sokakkal megismerkedett, köztük Achille Rattival is, aki később a 11. Pius pápa néven lett az egyház vezetője. 1918-ban serédi Esztergomban volt tábori lelkész, mivel hogy Rómából hazaküldték, éppen magyar mi volt a miatt, rossz szemmel nézték, hogy egy ellenséges országnak a tagja ott van a Vatikánban, ezért hazaküldték. Itt viszont az olasz, meg az olasz hadifoglyokat gondozta, és aztán később a lengyel menekültekért tett nagyon sokat a II. Világháború idején. Egyébként az Oxfordi Egyetem is díszdoktorává avatta 1936-ban. 11. Pius pápa 1927. november 30-án püspöki felszentelés nélkül nevezte ki őt esztergomi érsekké. Na kérem szépen, mást szántak, a magyar kormány más szánt az esztergomi érseki székbe, és éppen ezért ezt nagyon nem jó szemmel nézték. Erre föl a pápa a következő nap már bíborossá is kreálta Serédi Justiniánt. Úgyhogy már az indulása is politikai bonyodalmakat okozott, a későbbiek során is, mivel hogy tiltakozott az első zsidó törvény ellen, és nagyon ellentétben volt azzal, amit itt a nemzeti szocializmus művelt. A felsőház tagjaként 1935-ben törvényjavaslatot terjesztett elő a polgári házasság kényszerének eltörlésére, fogadják el az egyházi házasságot az állam részéről is. De hát ezt nem tették meg. 37-ben pedig a magyar korvillánc kitüntetettje lett. Nem tudom, hogy Deákin milyen kultusza van, vagy mennyire emlékeznek még Serédi prímásra.
Természetesen mindenki, legalábbis aki templomban jár, templomban megfordul, tudja, hogy milyen nevezetes szülöttünk van. Ez megerősítetett 11-12 évvel ezelőtt egy nagy emlékkereszttel a templom mellett, amit neki szenteltek, de a templom egész belseje a magyarok alatt, mi úgy nevezzük 38-tól 45-ig időszakot, teljesen megújult. Nagyon sok szobrot hoztak olasz műhelyekből, sőt volt olyan, amit a 80-as években kaptunk meg, mert még nem készült el 45-ig, de tudták, hogy kirendelte.
Ez igen. És ott a templom festés is történt valami.
Igen. Jeges Ernő, Kontúj Béla nagy freskókat készítettek, és tulajdonképpen az egész templom belső megújulása az erre az időre esik.
Igen. Aztán az ő érdemei közé tartozik a Caritas megindítása is, ezt sem lehetett eddig nagyon tudni. Meg a Pápai Magyar Intézet fölállítása. Minden esetre az ő bíboros érsekségének legnagyobb eseménye az 1938-as budapesti eukarisztikus világkongresszus. Ezzel kezdődött meg Szent István halálának 900 éves évfordulójára maga az évfordulós év. Tehát igazán sok és jelentős dolgot tett Serédi bíboros. Ami pedig a lengyelekkel való barátságot illeti, nem csak hogy barátságban volt, hanem valóban nagyon sokat segítette a lengyeleket. 39. szeptemberében, miután lerohanták Lengyelországot, az idősebb Antal Józseffel együttműködve, illetve ő neki, mint egy megbízójaként segítette a lengyel menekülteket. Csak és kizárólag a keresztény hitre áttért zsidók érdekében emelte föl a szavát, mondják, de aki lengyel volt, azokról gondoskodott, a lengyel zsidó gyerekeknek külön elhelyezést biztosított, és külön magyarországi nevelést. Tehát igazán semmiféle zokszó nem érheti Serédi bíboros prímást. Magyarország nincsenek lengyelek, lengyel zsidók, hanem csak is kizárólag lengyel menekültek. Ez volt az alapelve ennek a mozgalomnak. Egyébként pedig ebben a lengyelek mentésében segített nem csak Mindszenty, hanem a későbbi másik bíborosunk Lékai László is. Ott Balaton mellett volt ugye a lengyelek tábora, és ezt ők látták el, és hát be kell vallani, hogy nem egészen egyenes módon az adóhatóságnak nem mindenben megfelelve szereztek pénzt ezeknek a táboroknak és iskoláknak a fönntartására, tehát plébánia, tatarozás és egyéb címén könyvelték el azt a pénzt, amit rájuk fordítottak. Vagyis nyugodtan mondhatjuk, hamis számlákat adtak, de igazán dicséretes, mert ez nem csalás volt, hanem nagy jó cselekedet és embermentés. 1938-ban az első zsidó törvény vitájában Glatfelder Gyulával, a csanádi püspökkel együtt ketten kifogásolták a kollektív felelősség és büntetés elvét a magyar parlamentben, mint annak tagjai. Vagyis alapelvként azt vallotta, hogy a szeretetben nincs félelem, a tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez, aki tehát fél, abban nincs tökéletes szeretet. Ez az első János levélben szerepel, ez mint egy irányító csillaga volt Serédi működésének. Éppen ezért nem is vett részt a parlament gyűlésén, amikor Szálasi esküt tett, tehát ezzel is tiltakozott. Ugyanakkor az ökumenizmusnak is már a csíráit ő maga volt az, aki elvetette, ez pedig éppen abban mutatkozott meg, hogy a lengyel menekültek számára a reformátusok, evangélikusok, unitáriusok és baptisták segítségét is igényelte, illetve el is fogadta és föl is használta. Végül is aztán cukorbaja és szívbetegsége, mivel egyre súlyosbodott, ez lett a halála oka Esztergomban. Még azt megélte, hogy beérkeztek oda a szovjet csapatok, és március 29-én nagy csütörtökön hunyt el. Azért ez is egy igen jelentős momentum lehet, úgy gondolom, hogy az Úristen pontosan a lábmosás napján, az utolsó, az eukarisztia alapítása napján vette őt magához. Hallgatjuk a telefont.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. A Prajkódex kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy jól tudom-e, a Prajkódexben szerepel a torinói lepelnek egy ábrázolása. És hogy ez a kódex, ez régebbi, mint amire a kételkedők a lepelnek a korát teszik.
Na, hát ezzel a kérdéssel meg tetszett fogni, mert nem tudom, hogy benne szerepel-e a Prajkódexben. Egyébként, ami a kételkedőket illeti, azt nagyon nem kell komolyan venni.
Tudom. Az a helyzet, voltam Torinóban, tehát én valódinek tartom, csak eleve ez bizonyíték. Úgy emlékszem, olvastam róla, de hát most nem tudtam hirtelen utána nézni, hogy a Prajkódexben szerepel, tehát a rajzát is láttam, és hogy ez régebbi, mert nem tudom, én 1300-as mikori évekre teszik a...
Hát 1200. Nyilván, ha jól tudom, 1200
a kódex,
valamennyi.
Igen, csak a, azért a kételkedőt mondom,
igen,
hogy...
Újabb hol? Vizsgálatok, nem? Hát ezek, hogy is mondjam...
Na, az a helyzet,
jó,
az,
nem minden, kell minden,
mindennek akarják bizonyítani, az ellenkezőjét kételkedők mindig vannak.
Igen, kedves egészségükre, úgyhogy ezzel nem törődünk. Köszönöm szépen, elnézést, hogy erre nem tudok válaszolni. Utána fogok nézni, már ez már csak azért is, mert így számomra is ez érdekes. De köszönjük szépen,
hogy tetszett mondani. Úgy emlékszem, jó, köszönöm szépen, dicsértem.
Mindöröki, amen. Amiről szeretnék még beszélni, itt Deákinál azt olvasom, hogy a nyitrai kerületben Vágseje járásban fekszik. Egyébként ezt Mátyusföldnek nevezik. Ez is számomra újdonság most, hogy ennek utána néztem. Nem tudtam, hogy hol van az a Mátyusföld. Azt viszont továbbra sem tudom, hogy miért Mátyus ez a föld. Te tudsz erről valamit?
Hát bizonyára így tartjuk mi, Csák Mátéről elnevezett vidék, aki igen, ugye Trencsénben volt igazi várúr, és onnan nagyon keményen országos politikát csinált. A Vág mente határozottan és hosszú ideig tartozhatott hozzá.
Értem. És még valamit emlegettél Deákiról, hogy milyen nevezetessége van? Ja, hogy ott mikor ért véget a háború?
Igen, mert említetted, hogy nagy csütörtökön halt meg Serédi hercegprímás, nagy pénteken pedig Deákin befejeződött a háború. Na, akkor szorultak ki a németek, akik nagyon sokáig beszállásolva voltak, és a falut erősen terhelték, és jöttek az oroszok, akik... utána gyorsan, hál' Istennek, tovább mentek. Nagyanyám sokáig emlegette, a háborús veszteség aznap két kenyér volt, amit éppen megsütött, kitett a kemence mellé, és amikor kijött a konyhából, már látta, hogy szalad egy orosz katona vele kifelé.
Igen. A templomban esett kár a háború során?
Nem, úgy tudom, egyáltalán. A 48-49 júniusi peredi csata az, ami egy golyónyomot a tornyon ejtett, de komoly kárt az sem okozott, hál' Istennek.
Igen. No, minthogy a nyitrai járásról van szó, vagy kerületről, ezért úgy gondoltam, hogy Nyitráról is kell szót ejtenünk, ha már a Felvidékről beszélünk, mert hiszen nem akármiféle hely a Nyitra. Részben azért, mert a mi Szent László királyunk ott halt meg. Hát ez azt hiszem igen sokat mond, de két olyan szent is élt ott Nyitra mellett, akit Szent László király avattatott szenté, Szent Zoerárd András és Benedek Remeték. Hát ez is mutatja, hogy azért a Felvidék Magyarországnak akár történelmileg, akár lelkületileg mindenféleképpen igencsak meghatározó része volt. A Nyitrának a vár és a várnegyed része az, ami először kialakult, mert hogy ott a Nyitra folyón egy gázló volt, és éppen ezért ott tudtak letelepedni. De már a római korban is ez központtá vált, később szláv központ lett, és 880-ban már püspöki székhely volt Nyitra. Ki gondolta volna? A 12. század, 11. században épült a vár, és itt őrizték és vakították meg Vazult, aki Szent István király ellen támadt. és építette Szent István király a templomot, amiből, illetve Gizella királyné, amiből a Szent István templom megmaradt. A dombon pedig Szent Emmeránról elnevezett kolostor épült, ennek Gizella királyné volt az építetője, és érthető, hogy a védőszentje Szent Emmerán lett, mert hiszen ő a regensburgi főegyházmegye védőszentje. Ez tehát a Zoborhegyi apátság. 1241-ben megállították a tatárokat, azok nem tudták elfoglalni, 1288-tól pedig püspöki város lett Nyitra. Husziták szállták meg, akiket Hunyadi Mátyás vert ki onnan. A törökök nem ostromolták meg, de valamilyen úton, módon, árulás módján mégis a törökök kezére jutott. 1630-ban ferencesek telepedtek le, és építették fel a kolostort. Piaristákról is nevezetes Nyitra. Mint püspöki vár, épségben maradt, első Lipótnak nem engedték a lerombolja a város, illetve a várat, mivel hogy ilyen szerepe volt a püspökség életében. Amit még erről a városról lehet tudni, a felső templom a 13.-14. században épült, 1640-ben Telegdi püspök nagyméretű barokk dómot építetett, a főoltárát pedig Szent István és Szent László szobrai díszítik mind a mai napig. 1750-ben készült el a Nagyboldogasszony szoborcsoport a városkapunál, azon pedig 4 magyar nevezetesség szerepel, ezek közül 3 szent, Szent István, Szent László, Szent Imre és 4. Béla király. A Piarista gimnázium is nevezetes, mert hiszen végül is aztán később sokan jöttek át oda. Azt hiszem, hogy az én tanáraim között is volt, aki onnan jött.
Azért szeretnék közbevágni, a lányom ott dolgozott egy fél évet, nemrég Nyitrában, és a ferences templom mellett, amiről így tudtuk meg, hogy magyar mise van minden vasárnap délelőtt.
Most már csak nagyon kevés magyar van Nyitrán.
Nyitrán már nagyon kevés.
De Deáki a szín magyar még, vagy majdnem szín.
Hát ez percről percre változik, ja, és romlik.
Igen, és romlik, sajnos. Igen. Minden esetre, ami a Zoborhegyi kolostort illeti, sajnos nem látogatható, mert ott most valamiféle, nem tudom, porház, vagy mi egyéb működik. De hát ott volt abban a barlangban a 2 remete, ezek közül a Zoerárd András, az gyilkosság áldozata lett, mivel hogy azt hitték róla szegényről, hogy kincseket rejteget a barlangban. De hát ez nem így történt, majd aztán a Benedek volt az, aki folytatta az ottani életet. Na, még egy-két nevezetesség Nyitráról, mert hiszen ott született Prohászka Otokár, Székesfehérvár püspöke, ott született Banga Béla, a nevezetes jezsuita hitszónok, és ott született Szondi Lipót is, a pszichiátriában nevezetes személy. Ott hunyt el Szent László király, majd 1708-ban ott hunyt el Esze Tamás is, hogy az magyar történelmet is teljesítegyük ezáltal. Továbbra is a Máriaton műsorát tetszenek hallani, már csak 3 percig, legalábbis az én vezetésemmel, és kérjük továbbra is, hogy akiknek van módjuk, szíveskedjenek mind a felvidéki, mind a délvidéki magyar nyelvű Mária rádiót segíteni. Aki vállalkozik erre, az a 061-999-44-30-as telefonszámon kaphat Magyarországon információt. Aki a felvidéket hívja, az a 035-ös 7-72-72-72 telefonszámot tárcsázza. Tessék parancsolni, hallgatjuk a telefont.
Pohválem, Pán Jézus Krista! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Béla vagyok. Az én édesanyám is nyitrai, tormosi származású. Bíztatnék minden felvidéki rokont és származék, onnan származott, hogy járuljon hozzá a Máriaton minél teljesebb hozzájárulásával, amit tehet.
Nagyon szépen köszönjük. Na, kérem szépen, kicsi a világ. Köszönjük szépen, mindenki amen. Mint hogy most már a végére jár az én műsorom időm, megint egy imádsággal fejezzük be. Szűz Mária hónapja kezdődött el, éppen ezért a boldogságos szűzanya segítségét kérjük, mégpedig ezt a befejező imádságot aranyszájú Szent János fogalmazta meg. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mária, irgalmasság forrása, a te részvevő szeretetedből adj nekünk, Istennek szülője. Tekints a hibázó népre, mutasd meg most is hatalmadat. Bizalommal sóhajtunk hozzád, azzal az üdvözléssel, melyet egykor a főangyal Gábriel vitt neked. Üdvözlégy, Mária! Áldott Istenanya, nyisd meg nekünk az irgalmasság kapuját, hogy benned való bizodalmunkban ne csalódjunk, hanem általad minden veszélytől megszabaduljunk, hiszen te vagy a keresztények gyógyítója. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönjük a figyelmet, és köszönjük az adományokat.
Máriatón. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
A budapesti adományvonal telefonszáma 061 999 44 30. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035 7 72 72 72.